Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, mivel hogy húsvét negyedik vasárnapja, a papi hivatások vasárnapja, abból adódóan, hogy ilyenkor mindig a jó pásztorról szóló evangéliumi szakaszt olvassuk, és hát kiváló alkalom arra, hogy a papi hivatásokért imádkozzunk. Ezt az alkalmat, a mait, amely megelőzi a vasárnapot, szentelem a tridenti zsinat és a papság kérdés körére, hiszen jó ideje már a reformáció és katolikus megújhodásnak a kérdés körét elég részletesen tárgyalom, de hát maga a zsinat is 1545-től 1563-ig tartott több részletben, és szinte nem is volt olyan résztvevő, aki az elején is ott lett volna, meg a végén. Miután azon általában püspökök vettek részt, és azok nem voltak olyan fiatal emberek, hogy azt végig tudják ülni és tartani azt az időszakot. A papi hivatás kérdése az is kérdésessé vált a reformációban. Ugyanis a reformátorok azért, mert a misének az áldozati és engesztelő jellegét, vagy ahogy ők mondják, az utolsó vacsora emlékezetének, a Úri Szent vacsorának a lakoma jellegét domborították ki, és tagadták az áldozati engesztelő részét. Ebből egyenesen következik az, hogy papságra nincsen szükség. Miután a papság és az áldozat össze van kötve. De ez a világ, bármely világ vallásában így van. Így van a zsidóknál, és így van olyan helyeken, ahol áldozatot mutatnak be. Na, miután ezt is tagadták, és a reformátorok azt mondták, hogy a fő feladat az ige hirdetés. Hát gondoljunk a református és evangélikus istentiszteletekre, az tölti ki az egészet, ének, imádság, ige hirdetés, szentírás olvasás, és olykor úrvacsora. Miután azt mondták, hogy ez a fő feladat, nincs szükség papságra, ha pedig mégis van papság, az a hívek általános papsága. Mert Szent Péter apostol mondja, hogy ti pedig királyi papság, szent nemzet vagytok. Ezt mi is valljuk és mondjuk, hogy a keresztelésben minden megkeresztelt ember részesül Krisztus papi, proféta és pásztori tisztségéből. De itt nem fokozatok vannak, hogy legalul vannak a hívek, aztán mit tudom én, jönnek a sekrestjések, utána jönnek a papnövendékek, azt végén a papok, hanem bizony szempontból lényegbeli különbség van a királyi vagy a általános papság, illetve a szolgálati papság és a püspökség között. Adták, ezért ezt meg kellett határozni, mert a tridenti zsinat védekező zsinat volt. Azt a sok kérdést, amit felvetett a reformáció, és eltérően a katolikus egyháztól, azt kellett helyére tenni megigazítva, méghozzá úgy, hogy a szentírásra és a szent hagyományra hivatkozva. Mert a kinyilatkoztatás az nálunk a szent hagyományban is benne van, erről már sokszor és sokféleképpen szó esett. Tehát neki ültek a zsinati atyák még rögtön a zsinat elején, 1547-ben. De aztán nem adták meg a választ rá, hanem időnek kellett telteni, és az utolsó üléseken 1563-ban hozták azt a írásbeli zsinati szöveget, amit én is itt magam előtt tartok, és amely lényegi pontokat kiemel a papságnak az életéből. Először is megállapítják, hogy a papság hozzá van kötve az áldozathoz. Ilyen volt már az Ószövetségben is, de más formában, de mégis áldozathoz kötötten az Új Szövetségben is, mert Krisztus papságából részesülnek a hierarchia tagjai. A papis levelekben, tehát Timóteusnak, Titusnak írt levelekben már teljesen egyértelmű, hogy van püspök, van diákonus, van presbiter, a presbiter a pap. Tehát ezek ott elszórtan ott vannak. Milyen legyen a püspök, milyen legyen a presbiter, milyen legyen a diákonus. És ez aztán kibontakozódik, ugyanis amikor Jézus az apostolait elküldi, rájuk rel, adja nekik a szent lelket, megadja a bűnbocsánat hatalmát, azt mondja, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, ő nem mondja azt, hogy hármas fokozata legyen a hierarchiának, hanem az első apostoli közösségekben alakul ez ki, de ez is a kinyilatkoztatásnak a lényegéhez hozzá tartozik, hiszen az utolsó apostol haláláig ez mind kinyilatkoztatott igazságnak számít. Tehát benne van az apostoli levelekben, benne van, hát ott van az apostolok cselekedete, hogy kiválasztják a 7 diákonus köztük István, minden karácsony másnapján erre emlékezünk. És az első hagyománybeli írások, azok mind erről szólnak, hogy ez van, nevezetesen Antiókiai Szent Ignász leveleiben. Ő 115 tájékán halt meg, vagy 110 tájékán Krisztus után. Tehát ő még kapcsolatban lehetett az apostoli atyákkal. Vagy a római Szent Hipporitus az apostoli tradíciójában, tanításában még csak nem is azt mondja, hogy van püspök, pap, meg diákonus, hanem apostoli egyházi hivatalról beszél, hogy van egyházi hivatal. Tehát nagyon korán a hagyományban, az apostoli kort követő írásokban ott van ennek a tanúja, hogy ez pedig létezett az egyházban. Aztán ez úgy fokozatosan kialakul úgy is, hogy a papsághoz vezető fokozatokat is kialakítja az egyház, ami a 3.-4. századra már megvan, tehát 7 úgynevezett, régen így mondták, hogy kisebb rendet is belefűztek, és kezdődött a tonzúrával. Ilyen régi fényképeken lehet látni, vagy legjobb példája mondjuk ennek a Szent Antal, ugye, nagy tonzúrája van, hát aztán később már csak ilyen 2 forintos nagyságú volt. Ezzel kezdődött, én még láttam ilyen tonzúra feladást, a püspök ollóval kivágta a haját a jelöltnek. Régen ez volt a papságba való belépő. Aki megkapta a tonzúrát, az a papsághoz tartozott. Most csak a diákonátustól. És hát visszaélésekre is adott alkalmat, mert az még nem kötelezett szinte semmire, csak a papsághoz tartozott. Tehát Liszt Ferenc is, amikor belépett a szerzetesség közé, fölvette a tonzúrát, onnétől kezdve mindig reverendába járt, így látjuk őt a képeken, holott azért, aki az életeit ismeri, az nem mindig a papságra való előkészület volt. És azért is adott aztán visszaélésre okot, mert amikor nem töltöttek be egy püspöki széket, vagy egy apátságot a középkorban, mert annak a jövedelme kellett, akkor a várúr fölvette a tonzúrát. Tehát ő oda tartozik, és úgynevezett prebenda rendszerre kijelölt egy ténylegesen fölszentelt papot, aki ott volt a kolostornak az élén, vagy a püspökségnek az élén, mint helyettese. De ő volt a nagyfőnök, és így hát a javadalmakhoz a király például hozzájutott, ezért voltak sokszor széde vakanték, szék üresedések. Ez volt a régi hetes kisebb rendeknek a bevezetője. Aztán hát volt az osztiárius, ugye az ajtónál az nem annyit jelent, hogy csak, mit tudom én, becsukta, kinyitotta, hanem az egy ünnepélyes volt, az ajtókat becsukták, kinyitották, amikor ott voltak a katekumenek. Volt az exorcista, az ördögűző. Aztán volt, ami most is megvan, a lektor, a hivatalos felolvasó. Az akolitus is megvolt a kisebb fokozatokban. Sőt, volt egy olyan, ami kétség tárgyát jelentette, hogy vajon a szubdiákónus az most hozzátartozik szorosan véve a papsághoz, hiszen az a diákonátus előtt való fokozat volt. Na most a zsinat ezt mondja, hogy ez létezik, ez van. A II. Vatikáni zsinat ezt leegyszerűsítette, nincsen csak lektor meg akolitus, ezek avatások, ezt bármely világi férfi fölveheti. És utána marad a diákonus, pap és a püspök. És azt is megállapítja a tridenti zsinat, hogy ez szentség. Mi a szentség? Olyan Krisztustól rendelt jelek, amelyek megadják az Isten kegyelmét. És a papság szentségében a legfontosabb jel a kézrátétel. Azt mondja Szent Pál Timóteusnak, hogy meggondolatlanul senkire ne tedd rá a kezedet. És a kézrátétel volt a apostoliságnak az átadása. A középkorban volt olyan, hogy hát talán az olajjal való megkenés, vagy a kehely átadása is a lényegi részhez tartozik. A tridenti zsinat egyértelműsítette, hogy ez a legfontosabb aktusa a papszentelésnek, diákonus szentelésnek, méghozzá úgy, hogy rá kell tennie a jelöltre a püspöknek a kezét. És hát ne tedd rá senkire meggondolatlanul. Ez a jel. És ugyanakkor azt mondja Timóteusnak, hogy szíts föl azt a kegyelmet, azt az isteni erőt magadban, amit az én kézföltételem által kaptál. Tehát benne van a szentségnek a mikéntje, hogy egyrészt egy jel, és ugyanakkor isteni áldást, kegyelmet ad az embernek. Ez a jel van rajta például az átváltoztatáskor, a pap ráteszi az áldozati adományokra a kezét. De ez visszamegy arra, hogy az Ószövetségbe, meg az áldozati állatra is rátette az ószövetségi pap a kezét. Na most, ugye a hitújítók mondták, hogy Jézus az nem mondta magát sohasem papnak, hanem mondta magát, mit tudom én, emberfiának, aztán elfogadta azt, hogy tanítónak, mesternek szólítsák. Való igaz, hogy így nincs benne a Szentírásban, hogy Jézus magára mondta volna, hogy ő pap. De például már a zsidókhoz írt levél az azt mondja, hogy ő a mi főpapunk. És ezt egyetemes értékkel mondja. A hieros szót, ami a pogányvilágban is a papot jelentette, ez kiküszölendő volt a szentírási iratokból, és nagyon féltek attól, amikor az újszövetségi szentírás íródott, hogy nehogy visszaessenek az Ószövetségnek a ritualizált papságába. Mert annak osztályai voltak, azok bemutattak illatáldozatot, gyümölcsáldozatot, állatáldozatot, tehát tényleg ilyen kultikus szertartásosság volt az egész életük, és ettől féltek, hogy ez nehogy visszatérjen, hanem az áldozat az a Krisztus golgotai áldozatának a jelenbe hozását jelentse. És hát nyilván, hogy Krisztus papi profétai tisztéből kell kapnia annak, aki a papságra jelentkezik. És azt is mondjuk, ha ez szentség, hogy Ez egy jegyet ad az embernek, méghozzá eltörölhetetlen jegyet. Ilyen a keresztség, ilyen a bérmálás, és ilyen a papszentelés. Ez lemoshatatlan, hogy így mondjam. Tehát szokták mondani, leszedte róla a kereszt vizet, ilyen nincs. Akit egyszer megkereszteltek, az megvan keresztel. Most, hogy a Ferenc pápa ott járt a koptoknál, ugye, hát közösen elfogadták, hogy egymás keresztségét is elfogadjuk. Hát ez itt a nyugati féltekén ez abszolút magától értetődő volt, hiszen a protestáns egyházak keresztségét is érvényesnek tartjuk és fogadjuk el kölcsönösen. Tehát ha valaki református vallású áttérne katolikusra, nem kereszteljük újjá. Si az evangélikus vallásban kereszteltek-e. Mindig megkérdezzük azt, hogy olyan vallásban keresztelkedett-e, ahol kimondták az Atya, Fiú, Szentlélek nevében való keresztséget. Ugye? Az unitárius keresztséggel az a problémánk, ha valaki ott keresztelkedik, hogy ők nem fogadják el Jézus istenségét. Mert el kell fogadni a Szent Háromság egy Istent ahhoz, hogy a keresztség az érvényes legyen. Na, ehhez hasonló a papszentelés is, amely hát a hármas fokozatában megmaradt az egyházunkban. Úgy, mint diákonus, presbiter, azaz pap és püspök. Sokszor vita tárgya volt a középkorban, hogyha egyszer a presbiter, a középső fokozat megadja a papságot, akkor a püspökség, a szentség, úgy lehetne azt mondani, hát nem csak arról van szó, hogy ez egy kormányzói hatalom, funkció, hogy na hát akkor vannak, itt vannak a papok, és akkor van fölöttük egy püspök, aki kormányoz és disponálja őket, hogy nem csak arról van szó, hogy ez egy kormányzásnak a megjelenítődése, és akkor hát egyértelművé tették, hogy ez szentség. Tehát a papságnak a teljessége az egyházi rend szentsége. Erre hozott aztán kánonokat a tridenti zsinat, amiket én mondtam, hogy van látható külső papság. Tehát ezt mondja, ugye nem láthatatlan, mi nálunk a szentségek is láthatók. Tehát nem csak az van, hogy valaki belülről a lelkiismeretében tisztán, van láthatósága neki. Vannak nagyobb és kisebb rendek. Szoros értelembe vett szentség, amit Krisztus alapított. Aztán eltörölhetetlen jegyet ad, ahogy említettem is. És hát erre szükség van az egyházban, szükség van hierarchiára, ezt is mondja a zsinat, ugyanis ezt mind megkérdőjelezték, és szabályszerű módon kell felszentelni valakit, és nem függhet az állami hatalomtól. Ezt mondta a zsinat, hogy nem függhet. Az más kérdés, hogy bizonyos országokban, mint Magyarországon is, a királynak megvolt a joga a püspökök kinevezésére. Ők ott apostoli király volt, na de szentelést azt nem a király végezte, hanem a többi püspök. Tehát a király ezt tehette csak, hogy valakit kiszemelt, ez legyen a veszprémi püspök. De annak föl kellett hivatalosan szentelődnie, később aztán hát nyilván Rómával is egyeztetni kellett. Valamiképpen a kommunista rendszerben az államegyházi hivatal ebbe kapaszkodott bele, amikor a püspöki kinevezéseknél mindig így olvasták be a hírekbe, hogy XY-t, a római pápa püspökké nevezte ki, az elnöki tanács vagy az államegyházi hivatal előzetes hozzájárulásával. Tehát ők mindig fönntartották maguknak azt a jogot, hogy ha kijelöl valakit a Szentszék püspöknek, ők is kell, hogy áldásukat adják, mert különben hivatalos, nyilvános püspöki tisztséget nem vállalhat. Ebből az adódott, hogy mindig egy kötélhúzás volt a püspöki székek betöltésénél, hiszen az állam, a kommunista államok mindegyike a nagyobb beosztásokat is már engedélyhez kötötte. Egy ilyen városban, mint Kalocsa, a plébános állami engedély nélkül nem tölthette be a tisztségét. Mindig kellett hozzá az engedély. Sőt, hát Pesten is, még néha a káplánokat is valamiképpen figyelemmel tartotta az állam, ezért a püspökök úgy próbáltak ezen segíteni, hogy olyan helyekre, ahol nem az ő szándékuk szerinti plébános került, mert az állam erőltetett egy más szemét, akkor megpróbálták a káplánok útján, hogy olyat tettek oda, aki agilis és végzi a lelkipásztori munkát. Tehát ez mindig benne volt a kommunista idők állam egyházi ellenőrzésébe, hogy ők mondták meg, hogy most föl lehet-e nyilvános működésre is szentelni, mert az, hogy valaki titokban volt, ők abban nem tudtak beleszólni, mert voltak titkos püspökök is a kommunista államokban. Jól ismertük Bellon Gellért atyát, János Alma plébánosa volt, egy igazi lelki író, őt már 1957-ben, ha jól tudom, már kinevezték püspöknek. De az állam nem járult hozzá. Úgyhogy ő ott volt János Almi plébánosként, és a 80-as évekre jött el az idő, amikor látták, na most már úgyis meg fog halni, na hát akkor engedjük meg, hogy hivatalosan is püspökké szenteljék, és így került sor az ő szentelésére. Mikor már ugye észrevették azt, hogy egy-két éve van hátra, most már akkor legyen püspökké szentelve, így lett Pécsnek segéd püspökévé, de hát akkor már nem is ment oda, csak halálában. Tehát ezek a dolgok is hozzátartoztak a papi és püspöki hivatás nyilvános gyakorlásához. Most ezt a fölszentelést, ezt szukcessziónak mondjuk, hogy mi apostoloktól elkezdve apostolokon át a mai időkig hát megtartjuk. Tehát ha megfigyeljük, akkor lehet tudni azt, hogy kit kiszentelt püspökké, és az nagyon-nagyon sokáig visszakövetkeztethető. Tehát mi valljuk azt, hogy az apostolokra megy vissza, mert ezt a szukcessziót, ezt a folytonosságot a katolikus egyház fontosnak tartotta. A reformáció egyházaiban ilyen nincs. Nekik nem kell szukcesszió, kiválasztanak valakit, és akkor utána azt beiktatják. Hát én voltam püspök szenteléseken, valójában avatás volna az, mert ők azt a szentségét nem is fogják úgy, mint ahogy mi fogjuk. Hát ott az van, hogy kiválasztanak, kihirdetik a ilyen és ilyen egyházi határozatot, hogy őt kiválasztották, nagyon sok hosszú prédikáció követi egymást, már 4 órás szokott lenni, és akkor utána az ott lévő lelkészek ráhelyezik a kezüket egy ige kíséretében a szentelendő fejére. Akkor letérdelnek ők is, tehát akkor nem állva fogadják, hanem ők letérdelnek, és az ott lévő lelkészek ráteszik, illetve a meglévő püspök is így kapja meg az ordinációt. De hát itt nincs se kezek megkenése, se kehely átadása, vagy evangéliumos könyv átadása. Tehát egyszerűen egy kijelölés, fölötte való imádkozás és hát kézrátétel, de gyanítom, hogy ez inkább az újkorban alakult ilyenné, hiszen a reformátorok keményen ellene voltak a püspök szentelés ilyenfajta formájának. Ugye Calvin egyesek szerint egyáltalán nem volt pap, én olvastam olyat, hogy azért ő is szent pappá volt szentelve, vagy Párizsba, ez bizonyíthatatlan, de valójában ő nem érte a papságot. Luther az pap volt, szerzetes pap volt, tehát őt szabályszerűen fölszentelték pappá annak idején. De aztán ez a szukcesszió megszakadt az idők folyamán, hanem inkább egy kinevezés van, és a fő feladatuk az ige hirdetés. Azért is van az, hogy megörül egy református parokja, akkor meghívásos alapon történik, és pedig úgy, hogy meghallgatják az illetőt, hogy hogyan prédikál. És a közösség eldönti, aminek legalább akkora hátrányai vannak, mint amikor a püspök jelöl ki valakit és oda küld. Ezt tudom konkrétan, mert van úgy, hogy megoszlik a közösség, 49% azt mondja, nekem ez jó lesz, az 55% azt mondja, hogy nem lesz jó, és aki nem szavazott rá, akkor az hát neheztel, hogy miért nem ezt választották. Tehát ebben úgy látszik, hogy mondjuk úgy tűnik, hogy ilyen demokratikus elvek érvényesülnek, de nem biztos, hogy jobb, mint nálunk, ahol ugye megvan a szukcesszió, a folytonosság, a kijelölés és disponálás. Na most, ugye a tridenti zsinat volt az, amelyik a papnevelést is megreformálta. Mert akkorra bizony meg kell mondani, hogy sok visszaélés volt papság, szeretesség vonalán, és a képzés az nagyon, nagyon bizonytalan volt, hogy kapnak-e komoly képzést, vagy sem. Ugyanis a középkor elején, hát voltak a káptalani iskolák püspökségek körül, vagy szerzetességek körül, és ott tanultak a növendékek, illetve az új egyetemeken, már legyen az Bologna, Párizs, oda jártak a legértelmesebb és legképzettebb papnövendékek, és hát ott lettek pappá. Igen ám, de vidéken nem kellett csak majdnem írni, olvasni, tudni, aféle kalugyerek voltak, akik el tudták olvasni a misekönyvet, megtanulták a temetés, a szentség kiszolgáltatás szövegét, és azok a plébánosok mellett nevelődtek. Ott voltak ilyen plébános kisegítők minisztrásból, és akkor azt tanítgatta őt, amikor már úgy gondolta, hogy eleget tud az a fiatalember, elérte a kánoni kort, mert ugye felnőttség korához volt kapcsolva, elvitte a püspökhöz, a püspök levizsgáztatta, és utána felszentelték. Na de hát ez nagyon esetleges volt, mert ha egy jó képzett plébános mellett volt, akkor igen, de ha egy maga is képzetlen ember volt, akkor milyen növendék kupálódott ki mellette. Erre azt mondták a tridenti zsinaton, hogy nem csak egyetemek kellenek, hanem szemináriumok. A szeminárium papnövelde, de a szémen a mag szó van benne, a keltető. Tehát amit így lehetne megmondani, hogy hát egyrészt van az egyetem, az oktatás, és van a nevelés. És a szemináriumban a nevelésre nagyon nagy hangsúlyt tettek, tehát kezdve az ima élet, a rend, a fegyelem, a beosztott napirend, ez volt a szeminárium, és mellette volt az iskola tanítás. És minden püspökséget, püspököt köteleztek arra, hogy állítson föl szemináriumot. Mert azok biztosítják az egyház megye papságát. És a tridentinum után, a tridenti zsinat után voltak alapvető szemináriumok, amelyek mintaként szolgáltak. Az egyik Borromeo Szent Károlynak a szemináriuma volt. Ő volt az a milánói főpap, aki a tridenti zsinat elveit a papnevendékek életében megvalósította. Egy olyan szemináriumot létesített, amiben már akkor is volt vagy 150 papnövendék tanárokkal, megfelelő tanítási renddel. És a tanítási rendben mindig benne volt a filozófia, a teológia és a pasztorális képzés, ami a küldetéshez volt fontos, és benne hát a szemináriumban való neveltetés. És az akkori püspökök nem érettségi után vették föl a gyerekeket, hiszen ez a fogalom akkor ismeretlen volt. Így, hogy érettségi, ez a Bach korszakban jött be Magyarországon, tehát a szabadságharc után, hanem mindenféle kisebb, rövidebb iskolák voltak, úgyhogy már régen, 19 évesen már ilyen kisebb fokú egyetemet már valaki végezhetett az iskolák lezárásával. Tehát jogi, jurátusi képesítést 19 éves, 20 éves korra, teszem azt, hogy Kossuth Lajos, 19 évesen már ő jogvégzett ember volt és jogászkodhatott. Na most a érettségi utáni fölvétel az nyilván később jött be, ezért ők 12 éves korban a gyerekeket összeszedték. Ugyanis addig volt olyan gyerek, hogy nem is tanult írni, olvasni. Tehát pótolni kellett sok mindent, írás, olvasást, latin nyelvtudását, és így képezték a leendő papságot. Ez a egyházmegyés papságra vonatkozott, de ugyanakkor megvoltak továbbra is az egyetemek, ahol hát a legkiválóbbak és hát viszonylag kis számban képződtek. Egyik ilyen volt a Boromei Szent Károly féle Milánóban. Ez volt a mintája a magyar szemináriumoknak is, illetve volt a Germanicum Hungaricum, először csak a németek számára, de hozzátették a magyarokat, Germanicum Hungaricum, ez 7 éves iskola volt már akkor is, és aztán volt Párizsban Olivier-nek a szeminárium, a Saint-Sulpice szeminárium, ezek voltak a tridenti zsinat utáni ősi szemináriumok. Magyarországon 1567-ben alapították Nagyszombatban Olá Miklós. Most volt épp a 450. évfordulója, mert áprilisban nyílt meg, hogy Olá Miklós esztergomi érsek, miután itt még török hódoltság volt. Esztergomba se vihette el a szemináriumot, hiszen ott is a török uralkodott. Ezért Nagyszombatban, ahova fölmenekültek az esztergomi érsekek, ott nyitotta meg 450 évvel ezelőtt a szemináriumot. Ezek lettek aztán később minták. Amikor itt ugye a török után visszajöttek az érsekek, a csáki és a többiek, azok rögtön szemináriumot létesítettek néhány fiatal emberrel, mert ez bizony lassan fejlődött föl. De ez a rend, ez megvolt, hogy filozófiai, teológiai képzés, pasztorális képzés legyen meg. És hát így van ez a mai időkre is. Most, hogy a 450 éves volt a nagyszombati szeminárium, Esztergomban egy nagy ilyen emlékülést tartottak, és hát a szemináriumokkal kapcsolatosan mindig vannak újabb és újabb római instrukciók. Az én papnövendék koromban a II. Vatikáni zsinatnak az instrukciója, az Optatam Totius kezdető instrukció volt a meghatározó. Hát persze, az nem úgy volt, hogy a régit mind eltörölte, hanem mindig ráépült a régiekre. Tehát az a szeminárium, amiben én kezdtem, az még egy kicsit a régit is hozta. De aztán jöttek az újabb és újabb ilyen határozatok, rendeletek, amelyek bizonyos dolgokat fontosabbá tettek a kor igényeinek megfelelően. Legutóbb 2016-ban adta ki a klérus kongregáció, tehát a papsággal foglalkozó kongregáció, a Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, tehát azt az alapokmányt, amely a mai papság képzésében fontos, hogy érvényesüljön, hiszen nem könnyű, ahogy az egyetemeket, főiskolákat is, hát mindig meg kell újítani, és képpen a kor igényeinek megfelelően kell alakítani, hát így van ez a papi szemináriumokkal is. Most azt tartják fontosnak, hogy ez a nevelési rendszer, ez legyen egyetemes. Tehát azt jelenti, hogy ha valaki Kinshasa, Kongóba kell szemináriumba járni, akkor eljön Magyarországra, akkor azért valamiképpen be tudjon kapcsolódni. Tehát nekünk is van olyan papunk, aki nigériai származású, már néhány évet végzett kint a szemináriumokban. Ő neki volt, amit be is számítottak már, amikor idejött Magyarországra. Tehát ne az, hogy egyik helyen ez van, a másik olyan, hanem legyen egyetemes a szabályzata. És aztán törekedjenek arra, hogy minél inkább egy ilyen teljes embernek a képzését vállalják fel, amiben oktatás, nevelés, lelki képzés is benne van. Ez azért roppant fontos, mert általános megállapítás az, amikor én papnevelő voltam, akkor is az volt, hogy a mai fiatalok nem csak olyan értelemben, hogy nem jártak komoly egyházi iskolákba, és nagy hiányosságokkal jönnek, mert ez tény is való, hanem hát azt láttuk már akkor is a 90-es évek elején, hogy azokból a családokból, azokból a szétesett életformákból jöttek, ami ma általános, egyszerűen pótolni kell, nem azt, hogy késsel villával tudjon enni, de néha még talán az is jó, hanem inkább egy ilyen pszichai és hát emberi nevelésre törekedjünk, ami nem mindig könnyű, és nem is mindig valósítható meg, mert hát hozott anyagból gazdálkodtunk és dolgoztunk. Hát én még így is csodálkozom sokszor, hogy még így is vagyunk, mert ahogy látom, hát gondoljunk az ifjúságra. Na, nézzük meg, hogy milyen ifjúságunk van, és azzal mindig korrelatív a papság. Tehát olyan a viszonyítottam, mint az ifjúság, mert nem lehet azt várni, hogy van egy olyan ifjúság, aki semmire nem hajlandó, se a közösség is semmire, elvárja, hogy otthon neveljék, őneki mindene meglegyen, és abból hip-hop kinől egy ilyen áldozatos, mindenre kész, mindenre jó szolgálattal felelő fiatalság. Ilyen nincs. Ezek is abból jönnek, abból nevelődnek, sokszor nem is 20 évesen, hanem később, tehát azt lehet mondani, hogy nagyon nagy hiányosságokat is pótolni kell. És aztán arra is ráfigyelnek újabban, hogy közösséghez kapcsolt ember legyen. Közösségből jön és oda menjen vissza. Tehát a plébános, aminek nevében benne vagy a nép papja, plebs, nép, hogy annak a papja az a nép között a közösségben legyen. Tehát ha valaki olyan, hogy ő elvonul a legszívesebben, hát akkor menjen el valami monasztikus szerzetesnek, vagy most kerestek a osztrákok, azt hiszem, remetét, menjen el remetének, ugye? De itt közösségi embernek kell lenni, és ez borzasztó nehéz. Tehát ezt nem is gondoljuk, hogy hát ha társadalom nem közösségi ember, mindenki marja a másikat, és széthullunk, hát akkor honnét jöjjenek olyan emberek, akik majd közösségiek lesznek, majd áldozatosan végzik a munkájukat. Hát alig van a társadalomban áldozatosan munkát végző ember. Hát alig van. Hát az egészségügynek is egyik nagy sebe ez, hogy nem találunk oda embereket. Hát én sok területén a világnak. Most, hogy közösségi ember legyen, és ugyanakkor legyen benne missziós lelkület. Tehát egy küldetés tudat. Na most a hivatás és a küldetés az úgy viszonylik egymáshoz, hogy valaki bejön a szemináriumba hivatással, és utána küldik őt a papszentelése. A hivatás az azon a tényén nyugszik, ezt még a múlt század elején 10. Szent Pius tisztázta, meg kérdezték, hogy honnan lehet azt tudni, hogy valakinek van hivatását. Kit szólított meg az Isten úgy, mint Szent Pál, hogy Saul, Saul, miért üldöző engem, elterül, aztán fényt lát, meg megvakul, meg mindent. Hát ilyen egyszer van egy egyház történetben. Hát honnan tudja valaki? És akkor azt mondták, egyszerű a képlet, valaki legyen testileg, lelkileg alkalmas rá, vonzódjék, akarja, vonzódjék, és a püspök fogadja el. Ha ezek megvannak, akkor vehet azt, hogy most ő neki van hivatása, amit aztán hát teljesebbé kell tenni, és missziós lelkületűnek kell lenni, és hát, hogy mindig kapcsolatban kell lenni a Jézus Krisztussal. Tehát neki a Jézus Krisztusról szóló tanítás, az nem azt jelenti, hogy 10 könyvet elolvasott róla, hanem van egy élő kapcsolata Jézus Krisztussal. Hát ő még el kell olvasni 15 könyvet is, hanem egy élő kapcsolat, és ő is Krisztus tanítói, prófétai és pásztori tisztségéből fog részesülni. És hát ez a szemináriumoknak a feladata, és hát itt is oda kapcsoljuk a Szentléleknek a működését, hogy a Szentlélek az, aki föléleszti a papi hivatás kegyelmét, és a Szentlélek által kapcsolódunk mi is Jézus Krisztushoz. Most a papságnak a szentsége az, ugye, benne van a hét szentségben, amit az ortodoxia és a katolikus egyház egyformán elfogad. Tehát a reformált egyházakban, protestánsoknál nem szentség a papság, hanem valamiképpen egy megbízatás, egy funkció. Ebből adódik az, hogy közülük, ha valaki vállal mondjuk parlamenti képviselőséget, akkor leteszi a palástot. Leteszi a palástot, most már ott is szigorítottak, hogy nagyon ne vállaljanak ilyen politikai feladatokat, de még miniszterünk is van, aki egyébként református lelkész. Esetleg van neki valami kis egyházközsége, de hivatalosan ők leteszik akkor a palástot, nem foglalkoznak úgy a papi vagy a lelkészi feladatokkal. És amikor visszajön, akkor folytatja. Miután nálunk azt mondjuk, hogy eltörölhetetlen jegy. Pap vagy te mindörökké, Melkizedek rendje szerint, ugye Ószövetségre utalás, hogy Melkizedek viszi a kenyeret és bort Ábrahámnak, Ábrahám pedig tizetet ad neki, ide utal vissza, hogy a Messiás is ilyen ismeretlenségből jön, nem vér szerinti papságból származik, és ebből a papságból részesülünk mi is. És ez holtig tart? Az más kérdés, hogy valakitől megvonják a működés jogát, mert hát olyan kihágásokat tett a papi szolgálatban, ami őt nem teszi alkalmasra arra, hogy a papságot folytassa. De ahogy erről már szó volt, szükség esetén halálveszélybe ő is gyóntathat, és feladhatja a beteg kenetét, mert a papsága nem szűnt meg. Tehát mi így fogjuk fel a papságnak a szentségét, hogy most aztán van nős papság, meg nőtlen papság, ez egyházfegyelmi kérdés. Ez nem dogmatikai, ez egyházfegyelmi. A latin egyház úgy találta jónak, hogy minden probléma, nehézség ellenére ez az életforma az, amelyik legjobban követi Jézus Krisztusnak az életformáját, aki maga is nem házas emberként, hanem szölibátusban élte az életét, hogy ez hasonlít legjobban Jézus Krisztusra, és ezért tartja meg a katolikus egyház. De ugyanúgy, hát a görög egyházban lévő házas papság ugyanolyan érvényű papság, viszont meg kell látnunk azt, hogy a püspökök ott is nőtlen emberek, tehát ott sem lehetnek házas emberek, az ortodoxiában sem. Ez utal arra azért, hogy a radikalitás az valamiképpen így nyilvánul meg az elköteleződésben. Hát ugye jön a hivatások vasárnapja, ez alkalom imádság a papokért, mert maga Jézus mondja, hogy kérjétek az aratás urát. Ugye? Tehát ebből az látszik, hogy ez nem szociológiai dolog, hogy na hát van pénzünk, akkor főfogadunk ennyi, meg ennyi embert, azt legyen pap, hanem Istentől való hívása kell, hogy legyen. Ezt kérni kell, hogy kérjétek az aratás urát, aratás az az Isten ország, hogy küldjön munkásokat aratásába. Tehát itt az alkalom a papi hivatások vasárnapja közelettével, mert ez egy örök égető gondunk, tehát a papi utánpótlás főként jó papokkal, azt hiszem a történelem egész ideje alatt egy égető kérdés volt. Tehát sose volt olyan idő a katolikus egyházban, amikor jó papokból, kiváló szentéletű papokból túltermelés lett volna. Ilyen sose volt. Mindig volt szükség arra, hogy imádkozzunk a papi hivatásokért, főként olyan helyeken, ahol hiány vagyunk. Hát legyen ez a eljövendő vasárnapnak a fő gondolata, hogy a jó pásztor nyomába lépjenek egyre többen, és adja rájuk áldását. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Megújulás. Bábel Balázs érsek atya katekézisét hallották. Mária Rádió Budapesten az FM 88,8 MHz-es frekvencián fogható.
Imádkozzunk együtt! A dicsőséges rózsafűzér következik.
Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében.